Szia! Üdvözlünk a gondolatkertészetben! Ásd mélyre, és hallgass szabadon!
A 21. századi technológiával, a közösségi média meg annyi lájkjával, szívecskéjével, emojiával, puszifejével és mindennel együtt sem tudsz túlvergődni semmilyen fájdalmon, hogyha gyorsan raktapaszolni akarsz egy igazán mélysebet.
Igazából szerelem, avagy a szerelmes filmek és az életünk. Tarianna Mária és Horváth Gergely beszélgetései.
Clementine egy gép segítségével kitörölteti az emlékeiből Joelt. Erre Joel is kitörölteti az emlékeiből Clementine-t. Ám a törlés közben meggondolja magát, és mentőakcióba kezd az elméje. Egy makulátlan elme örök ragyogása. Charlie Kaufmannal közös történetéből Michel Gondry rendezett egy őrülten bolond és költő ilyen látomásos filmet, amelyben Jim Carrey és Kate Winslet kapcsolatát követve beszállunk egy tudatalattjáróba, és nagyon kell kapaszkodnunk, hogy tudjuk, hol járunk épp az emlékek, a vágyak és a mentőakció fergeteges egymásra csúszásában. Ha egy pszichológust kérdezel arról, hogy szerinte mit láttunk, akkor azt mondja, hogy...
Kavalkádot és a technológiát legyőző érzelmeket.
Neked összeállt az eredeti történet, mielőtt így összekutyulták, és minden egymásra csúszott valóban?
Már mint a 12. századi eredeti történet, vagy a film eredeti története a kutyulás előtt?
Van egy 12. századi eredeti történet.
Abelard és Eloise története.
Arra gondolsz, na akkor mesélj erről, kérlek.
Hogy az a történet a boldogtalan szerelmesekről, akik mindenen keresztül kitartanak. Most nem fogom részletezni, de hogy az apátnő és az abbé boldogtalan élete, amennyiben nem engedték őket párkapcsolatban élni, száműzték mindkettőt külön-külön helyre, és ők leveleket írtak egymásnak. Ez egy gyönyörű levélfolyam. És aztán külön, egyedül, de lélekben a másikkal haltak meg. És valahogy ebben a filmben az, hogy elindul egy szerelmi történet, amikor látunk egy szorongó, kicsit tétova férfit, aki azt mondja, hogy ismeretlen nőkkel nem tudok szemkontaktust felvenni, ez annyira helyes volt. Ugye egyszer csak azt mondja, hogy saját maga számára is megmagyarázhatatlan módon munkába menet, leugrik, illetve föl se ugrik arra a vonatra, amivel mennie kéne, és inkább elmegy Montaukba, ami egy éppen akkor téli, de óceánpart, és ott elkezd kószálni, és ott meglátunk egy lányt, akinek éppen akkor kék a haja, mert ugye kicsit később hol lila, hol narancsárga, hol ilyen. És elkezdődik egy monológ ebben a férfiben, hogy ki ez a nő, és hogy milyen jó lenne valakivel megismerkedni, de hogy szinte lehetetlen. És akkor látjuk, hogy egyébként ez nem lenne lehetetlen, mert hogy ott hoz mögötte az élet valakit, akire figyelhetne, és akkor követjük őket kint a parton, a vonatállomáson hazafelé. Ott van egy nagyon édes jelenet, ahogy bujócskáznak, hogy a férfi elbújik, már mint Jim Carrey, és aztán a vonatút vissza, amin Clementine végül is kezdeményez, mert áthuppan mellé, elkezdi beszéltetni, és látunk egy sodró lendületű, iszonyúan bőbeszédő, magával ragadó lányt, aki kicsit ezzel a sodró lendülettel nyilván a saját szorongásait is leplezi, ez így később kiderül, de minden esetre úgy tűnik, hogy az első képkockáknál, hogy így berántja Joelt egy kapcsolatba, amennyiben azt mondja, hogy hozzád fogok menni feleségül, és tulajdonképpen, amikor visszaérnek a kirándulásból, akkor azt mondja, hogy nálad alhatok, hozom a fogkefémet. És akkor körülbelül nem sokkal később innen kezd kavarogni úgy a történet, hogy éreztetve van velünk, hogy ez azért egy valamennyi ideig tartó kapcsolat volt, így ténylegesen, de nem az történt talán, hogy a férfi, mármint Jim Carrey, lett volna a passzív, teljesen alávetett fél, és egy domináns nő uralt végig minden, hanem valahogy az derül ki, hogy ennek a férfinak elege lett az örökös felhangoltságból, az állandó beszélgetésből, a mindenből. És az, hogy kikit hagyott ott, abban nyilván van olyan verzió, amiben azt gondolhatjuk, és ez megjelenik, hogy Clementine az, aki elmegy dühötten, mert kiderül, hogy Joel még nem szeretne gyereket. Ugye ez így még egy olyan történet is lehetne, mint amilyen hát így szokott lenni romantikus filmekben, hogy van egy tempósabb nő, és akkor egy kicsit lassúbb érzelmi működésű férfit beránt egy kapcsolatba, mondván, hogy ő most egy picit jobban tudja, hogy mit akar a férfi, aki lehet, hogy csak később tudná, hogy mit akar, de akkor meg most örülhet neki, hogy épp pont ezt akarta, szóval, hogy ez is lehetne, de hát akkor megjelenik a Lacuna információtechnológiai cég, aki azt vállalja, hogy törli azokat az emlékeket, amik fájdalmat okoznak. Micsoda szolgáltatás?
Azt csináltam most az elmúlt percekben, amit te szoktál. Ülsz és bólogat.
Az engem nem zavart.
Jó. Csak arra voltam kíváncsi, hogy így neked megvan-e a sztori, de szerintem neked se teljesen. Megismerkedésből kettő volt. Volt az első látomásos,
már meg amikor, a ház lépcsőjére.
Ház persze. Lépcsőjére, amikor leöl, igen. És ott ugye egy más a dinamika, igen, közöttük, igen. Csak az egyik, az első, amit, ahogy indul a film, és amit elmeséltél nagyon plasztikusan, az egy ilyen nagyon magányos, mind a két film magányos, a másikban ő társasággal megy a barátaival, és ott látja meg a narancspólós, vagy mandarinpólós lányt.
Ez a film második részében.
Ez a film második részében van.
Én meg az elsőt meséltem.
Azt mondom. De az is a megismerkedés, és akkor melyik a valódi megismerkedés?
Na hát szerinted?
Nem tudom, kérdezem. Nekem ez nincs meg egy kerek sztoriként. Ezt most azért bevallom.
A tengerparti jelenet, ahova barátokkal megy el, és oda belekeveredik Naomi is, ugye az előző kedves, aki lehet, hogy vissza kéne menni, mert legalább kedves volt. Abból azt gondolhatnánk, hogy kétszer jön ez vissza, tehát akkor az lehetett a valódi, hogy Clementine kószált egyedül a tengerparton, és Joel volt az, aki meglátta, de azért tudták egymást meglátni, mert Joel leszakadt a baráti társaságától, és ült a ház lépcsőjén, de tulajdonképp mindegy is, hogy melyik jelenet, mert mind a kettő magányos, csak az egyiken kicsit sokan vannak. Mind a kettőben ez a férfi magányosan ül, és azon tépelődik, hogy mit kéne tennie, és hogy hogyan érzi magát egyedül, vagy hogy ki kéne neki, vagy kellene egyáltalán valaki, és minden hogyan az történik, hogy Clementine pedig olyan, mint egy ilyen bomba, amelyik, ha pont odagurul, mint egy ilyen kézigránát, odagurul a lábaidhoz, és bum, mire észrevetted, addigra már szállsz az ő érzelmeinek a sodrásában, mondjuk így. De hát, ami nagyon aranyos meg édes, de nyilván egy idő után sok tud lenni azért.
Hát meg azért kisodorja az embert a béketűréséből egyrészt időnként, másrészt meg kisodródik olyan érzelmi területekre, amik nehezen követhetők ő is. Az van meg, hogy ez a két ember valahol valaminek a határán billeg folyamatosan. Kibe, éppen szinkronban vannak, éppen az egyik itt, a másik ott. Azért ezek a jelenetek valahogy ezt sodorják, és furcsa mód akkor kezd el valami közösebb lenni az ő történetükben. De legalábbis én így éltem meg, amikor elindul ez a gép, ennek az a szituációja, hogy van egy előzetes beszélgetés a doktorral, meg az asszisztenssel, ott fölveszik az emlékeket, és amikor ráteszik a első kikérdezés után a gépet a srácra, akkor ugye elvileg a lányom már ezt a műtétet, nem műtétet, hanem egy ilyen bukósisakszerű...
Hát, klasszik agymosás, mondjuk így, igen. Nagyon pongyolán.
Igen, de ez az egésznek van egy ilyen nagyon idézőjeles kisugárzása, meg abszurd aurája. Egy ideig gondolkodtam, hogy ezt komolyan kell venni, hogy az valóban elvégzi azt a feladatot, hogy törli valahogy az emlékeket, de az agyhullámokon keresztül bejönnek az emlékképek egy monitoron. Csak hogy ezt a saját lakásában végzik a srácnak, este, amikor ő kvázi alfában, vagy még mélyebben alszik, és az odajövő munkatársak meg hát élik az életüket, és ez egy másik siker lesz a történéseknek, mert kiderül, hogy a munkatársak közötti viszonyban is rejlik mindenféle dolog.
Igen, de most kétszer csinálják neki.
Igen.
Egyszer bent a rendelőben, és egyszer otthon, mert ugyan sikertelen, már eleve sikertelen.
Nehezen adta az emlékeit.
Nehezen.
Joel. Uh-huh. Igen.
Nem ment a Matrixba.
És ez az érdekes, hogy amikor elkezdik ezt az otthoni második sessiont, akkor úgy bekattan, hogy valahogy ők megmenteni az emlékeket. Tehát elkezd egy védekező mechanizmus beindulni, és akkor az nagyon érdekes pszichológiai, gondoltam rá sokat, hogy ez olyan így van, vagy nem tudom, te érted-e egyáltalán, mert hogy ez hogy van, de elkezdte menteni a lányjal közös emlékeit, mert ugye amiről tudtak az emberek, meg bejött, azt elkezdte törölni. És én úgy értettem, hogy oda menekült, ahová addig nem gondolkodott magában, tehát mint a szégyenbe,
igen.
Ugye? Meg ezekbe az olyan emlékekbe, amiket nem akart magába elővenni, úgyhogy kénytelen volt oda belemenni, de gondolom, hogy valami föl is lazította. De csak kérdezem, hogy ezt ahogy láttad.
Én azt hiszem, hogy egyszerre látunk egy ilyen regressziót tulajdonképpen, amennyiben a gyerek korába menekül. Ugye akkor van ez a szürreális látvány, hogy Jim Carrey zsugorítva, de felnőtt kinézettel az asztal alatt, mint kisgyerek. Ez a drágám összementek, kölykök összementek. Kép, de ha ezt az egész folyamatot nézzük, hogy azt kínálja egy technológia, hogy megszabadít téged a fájdalomtól, a nehézségektől, a gyásztól, a szakítás minden kínjától, csak menj be, és dugd be a fejed egy készülékbe, amelyik töröl parancsokkal kiszed belőled ilyen fájdalmakat, akkor egyrészt az, ami Joellel történik, az egy bizonyíték arra, hogy milyen ambivalens is az ember, és ez így van jól, hogy felejteni akarsz, de igaziból mégse, hogy jó lenne, ha nem fájna, de tulajdonképp jó, ha fáj, és nem akarok gondolni rá, és abban a pillanatban gondolok rá, ugye ez a kék elefánt a nappaliba jelenség, és tulajdonképp ennyiben teljesen jól lekövette a film azt, ahogy az ember érzelmi működése saját magától is lefut, hogy miközben a fájdalmas dolgokra gondolsz, Joel mondjuk arra, hogy épp a barátainak magyarázza, hogy azért őrület, hogy azért van köztük intellektuális különbség, mert azért vannak szavak, amiket láthatólag Clementine nem ért, viszont ami szavakat ő használna, hát azért azt ő meg egyáltalán nem használná, és jobb is, hogyha ennek vége van, stb. Stb. Ugye így ezek mellett viszont simán beugranak gyönyörű képek, amikor nagyon jól vannak együtt, amikor látszik, hogy nagyon jó kölcsönösség van közöttük. És akkor ennek van egy erős ambivalenciája, hogy a jó vagy a rossz jut eszébe többet. És hát nem sikerül a rosszból annyit összeszedni, hogy annyira tudjon haragudni, hogy saját maga legyőzze azt a fájdalmat, amit mindenkinek el kell szenvednie, akit szakít, vagy akit ott hagytak. És mikor viszont megtudja, hogy Clementine segítséget kért, mert azonnal töröltetni akarta őt, akkor dönt ő is úgy, dühében, hogy akkor ezt ő is megcsinálja. És akkor ugye ez megint egy ilyen jellemző érzelmi helyzet, hogy
ez egy bosszú,
te meglépted? Hát akkor én is meglépem. Te annyit? Akkor én majd nagyobbat. Igen. De ahogy az emlékek kitörlése nem megy jól, ahogy ő ezzel a technológiával szemben is védi az emlékeit, és aztán tulajdonképp már nem az emlékeit védi, hanem a párkapcsolatban Clementine-t, aki valahogy megjelenik, és neki igazi társak lesz, és együtt menekülnek, és mindenféle egérutakat találnak, és az, hogy a gyerekkorba kell menni, az Clementine-nak jut eszébe, és hogy el kell bújni az asztal alatt, és nem tudja, így ugye, meglátja, hogy milyen gyerek volt Joel.
Hm? Igen, ne haragudj, csak egy pillanat, mert ez nagyon érdekes, hogy a törlendő helyzetben, tehát amikor őt törli a gép, és gondolkodik, vagy éli belül a világát, akkor a törlendő lány, aki kitöröltette őt ugye valóságban korábban, ad tanácsot arra, hogy ő hova meneküljön. Nem? Valami ilyesmi volt.
Igen, mert addigra az emlékeiből kiderül számára, és akkor itt van mondjuk egy ilyen tudattalan érzelmi motiváció, hogy nem akarom elveszíteni, így tud megjelenni Clementine. És miközben ő vihaskodik az érzelmeivel, akkor látjuk, hogy ó, hát hogy egyébként meg a valóságban mi történik, és akkor látjuk a valóságot, hogy a doktor úrnak a technikusai azok ott Joel lakásában ott ülnek, kiisszák a mindenéből, meg esznek, meg füveznek, szívnak, igen. Meg jól érzik magukat, és
összefeküsznek a végén.
Hát de akkor, amikor jön a harmadik lány, akit úgy hívnak, hogy
Méri.
Tehát Méri is megjelenik, aki flörtöl az egyik technikussal, akkor ott szexjelenet van, elég szürreális, hogy közben Joel egy ilyen matrixos fejre helyezett búrával ott fekszik és alszik, mert egyébként erősen le van szedálva. És akkor ők miközben élik ezt a szeretői létet, azon közben nyilván be is alszanak, befüveznek, és nem veszi észre a technikus srác, hogy leállt a folyamat.
Automatára állította.
Hát jó, de...
Aztán kivágta a rendszert, és igen.
És úgy áll le a folyamat, hogy ugye az kétszer is elhangzik, hogy elmenekült, lement a térképről. Vagy Joel lement a térképről. Ami azért egy szürreális mondat, mert ugye ha azt veszük, akkor ugye ők ilyen pontokat néznek az agyban, mintha ezt így lehetne látni, hogy mely emlék hol, melyik agy részben van, tök zűrzavar az egész, mindegy. De hogy ugye ez a piros pont akkor így eltűnik, és akkor mondják, hogy lement a térképről, mintha az lenne, hogy egyébként így a neuron hálózatban az emlék, az fogja magát, és mint egy ilyen kis piros katica bogár, úsgyi, útnak ered, és lerohan egy olyan régióba, ahol nem látják. És tulajdonképpen az, hogy az emlékeit honnan jönnek elő, mennyire frissek, vagy mennyire mélyek, vagy mennyire gyerekkoriak, vagy mennyire még mélyebben lévők, amelyek tényleg a tudattalanodból bukkannak elő, lásd Proust sütemény, illetve a Madeleine. Ugye annak van itt mégiscsak egy érzékeltetett változata, hogy így vagy úgy, de minden arra megy ki, hogy hiába technológia, hiába vágyak a szakításra, ha a szerelem erősebb, vagy az érzelmek erősebbek, a kötés erősebb, mert nagyon közel kerültek érzelmileg, akkor az úgy marad, pont mint Eloise és Abelard történetében. És akkor látjuk, hogy egyébként meg az emberi gyarlóság hogy néz ki, hogy miközben ők itt a tiszta szerelemben vergődnek ebben a furcsa, kozmikusnak is tűnő térben. Az alatt ugye a technikus az nem tud mit csinálni, behívja a főnököt, és akkor kiderül, hogy Méri tulajdonképpen egy szintén törölt agyú leányzó, aki szerelmes volt a főnökbe, aki viszont törölte őt, már saját magát az ő emlékeiből, és akkor viszont Méri teljesen kiábrándulva úgy dönt, hogy kiszáll ebből, és elvisz dobozokat magával, fontos dobozokat, amelyekből mindenki megtudhatja majd, hogy ki volt az, aki kitörölte őt az emlékeiből.
És hogy miért?
És ugye ha így visszakanyarodhatunk a film közepére, hogy Joel is így tudja meg, tehát hogy végképp bonyolult legyen, Joel is így tudja meg, hogy hát hisz a barátjához került Clementine Cetlie, ha emlékszel. Mert ő az egészet onnan tudja meg, hogy fölmegy hozzájuk panaszkodni, és akkor ott a házaspár, a baráti házaspár, az ott veszekszik egy kis, és a fiú elő akar húzni valamit, akkor a feleség mondja, hogy de végül előhúzza, és akkor látjuk, hogy Clementine törölte Joelt az emlékeiből.
Igen, és ez kazettán van meg. Tehát amikor az első beszélgetés megtörténik, mielőtt a gépet használnák, és ugye jönnek elő az emlékek, meg a tárgyak, amiket el kell vinni, beugranak az emlékek, és hosszan mesél a delikvens arról, mielőtt az emlékeitől megfosztják, hogy mikor, mi, hol történt kivel, és ezt fölvették hangkazettára. És ezeket a kazettákat is elvitte a Méri, és a végén kipostázta az összes ügyfélnek. Hát egyrészt ugye, mert ez egy kudarcra ítélt vállalkozás ebből a szempontból, hogy nem lehet kitörölni ezeket az emlékeket. Másrészt meg akkor tudják meg, hogy mi történt valójában.
Ami ugye azért kellemetlen, mert ilyen helyzetben, amikor nagyon haragudni akarsz, akkor nagyon ronda dolgokat is tudsz mondani arra az emberre, akit egyébként szeretsz.
Ezt akartam kérdezni, hogy van az a jelenet, amikor ők mennek az autóban, valamilyen időségben, valamikor valahol, és akkor ezt a már a Méri által a Clementine-nak kiküldött kazettát beteszi Clementine óvatlanul a közös autótérben a lejátszóba, és akkor tulajdonképpen nem tudja, hogy mi az, és akkor ő beszél, mesél arról, hogy miért akarja, hogy kitöröljék Joelt, mint emléket. És akkor erre a srác berág, kiteszi a lányt, és ugye ez pont akkor lenne, amikor ő beugrik a fogkeféjére. Tehát egy másik ismerős, az elejéről ismerős mozdulat, vagy jelenet sor ismétlődik meg másképp. Kimegy a lány, kiszáll a Clementine, visszamegy, Joel hazamegy, és akkor Clementine ott puffog a magában, próbálja processzelni, hogy mi történt, és akkor átmegy a sráchoz. Aki éppen a saját magának megküldött kazettát hallgatja.
Igen.
És azt meg a lány hallja. És akkor van egy ilyen egál, hogy ő is hallja, meg ő is hallja másikét.
És hát közben nagyon... van még egy svéd csavar.
Igen.
Hogy miközben a felszaladok a fókefémért, akkor ugye azt csak később tudjuk meg, hogy a fiatalabbik technikus srác jön tétován az autó mellett, és bekopog, hogy jól van.
Patrick, Elzsavúd, igen. Igen.
És akkor így Joel nagyon furcsálja az egész jelenséget, és akkor tovább sétál, vagy elsétál a technikus, és akkor később látjuk, hogy ja, egyébként ő Clementine bugyiját ellopta, a gondolatokat, mindent ellopott. Ugye minden delikvensnek, aki ebbe a folyamatba beiratkozik, a Lacuna ügynökségnél, le kell adni minden kvázi bizonyítékot, tárgyi emléket, ajándékot, mindent. És miután Clementine és valószínűleg inkább ő nagyon élénk vizuális szcénával megáldott leányzó volt, ezért rengeteg rajz van, és írás, és mondatok, és egyszer csak azt látjuk, hogy a technikus srácnál ott van az a papír, amire le vannak ők rajzolva, ahogy annak idején a Montaukban a tóra kibenvén, a befagyott tó tavon fekszenek együtt a jégen, és akkor ő ezt a technikus akkor meg akarja csinálni. Ugyanezt, ugyanígy, ugyanezekkel a mondatokkal, hogy hát a Clementine beleszeret. És akkor tulajdonképpen egy kicsit azt is látjuk, csak nem tudhatjuk, melyik az igaz, hogy az eredeti Joel és Clementine a tójegén fekszik jelenetben. Ugye Joel végképp elég, hát, mondjuk így bátortalannak látszik, hogy így nem mer kimenni a jégre. Hogy azért, ugye ezek olyan, bájosnak is mondhatnám ezeket a jelenteket, de hát az már milyen, mint egy lány kimegy a tójegére, hogy de gyere nyugodtan, nem fog beszakadni, de be fog szakadni, mondja a kisfiú. És aztán végül bemerészkedik, és tényleg nem szakadnak be, és tényleg átélnek egy gyönyörű élményt. És akkor ugye ezt látjuk egy technikus fiúval, aki bemagolja azokat a mondatokat, hogy mit kell mondani, és akkor van egy nagyon szép jelenet, és lélektanilag érdekes is, hogy Clementine meghallja ugyanazokat a mondatokat egy másik szájból, másik hangon, és abban a pillanatban felpattan, és visszarohan. Ugye ez a hiteltelenség, ami hirtelen a valódi mondatokat fölerősíti, hogy ez nem így volt, ez nem így van, ennek nem így kéne lennie.
A felcserélhetetlenség.
Így van.
Hát...
Az, akit igazán szeretsz, annak a mondatait hiába mondja más valaki.
Na, van itt két halott, akinek a mondata elhangzik. Uh-huh. Az egyik az Nietzsche, a másik pedig Alexander Pope. Maradjunk a Nietzsche-nél, hogy ezt a hogyan fejtetted meg, az úgy hangzik, hogy rövid lábjegyzet, de fontos, hogy Mary, akiről kiderül, hogy a doktorba, aki kitalálta ezt az egész gépezetet rajongással szerelmes, igen, és törölték az emlékeit, és ezt még nem tudja a film ideje alatt, de azt igen, hogy ő idézeteket tanul, mert meg akar felelni okosságban a dokinak, mit kiderült.
És van egy szuperidézetes könyve.
Szuperidézetes könyve van, igen. És az egyik a Nietzsche idézet, az így szól. Áldottak a feledékenyek, mert a kudarcból is erényt kovácsolnak. Ez ugye a Szentírás boldog mondásainak egy parafrázisa, vagy parafrázisa tényleg. Hogy áldottak a feledékenyek, mert a kudarcból is erényt kovácsolnak. Meg tudtad feleltetni abban a helyzetben?
Hát persze, ha lehazudod magadnak a valóságot, akkor bármit átírhatsz erényé.
Ez azt is jelenti, most egy picit így menjünk a való világunk felé, mert ha belemegyünk a filmbe, talán az addig kiderült, hogy nem...
A hallgatókat össze-vissza zavarjuk.
Igen, reméljük, hogy mindenki látta már
de
ezt a filmet.
De vagy ha nem, nézzék meg, nagyon jó film.
Hát igen, meg szerintem az van, hogy ezt újra kell nézni. Tehát, igen, hogy olyan annyira gyors, virtuóz, vizuálisan, olyan látásmódok, olyan megoldások, amikor a dramaturg, tehát a hangsík az egyik időben van, a képisík másik időben van, váltanak. Egészen elképesztő, amit itt összehoz Michel Gondry. Tehát önmagában lenyűgöző, ami itt történik film élmény szempontjából, de az ember szeretné valahogy kirakni a mozaikokat. És ez még nehéz, legalábbis nekem. De hogyha ennél maradunk, hogy amit mondtál is, hogy felvett a film, hogy a technológia vajon segíthet-e kitörölni ezeket a típusú emlékeinket, vagy megfosztani a fájdalomtól, és kvázi így gyógyulni meg, és ugye hát nem az a válasz. Bár ez 2005-ben készült film, talán vagy 4.
Akkor azért azt gyorsan elmondom, hogy a 21. századi technológiával, a közösségi média meg annyi lájkjával, szívecskéjével, emojiával, puszifejével és mindennel együtt sem tudsz túlvergődni semmilyen fájdalmon, hogyha gyorsan raktapaszolni akarsz egy igazán mély sebet, nem működik. Azt a sebet előbb meg kell nézni, meg kell érteni, el kell kezdeni begyógyítani, és majd aztán.
Igen, én szerettem volna kiukadni. Köszönöm szépen, hogy gondolat olvasol, és föltetted a válaszra a koronát, ez így képzavar, de az a lényeg, hogy válaszoltál arra, amit szerettem volna megkérdezni. Hogy valójában ezzel most itt hogy vagyunk, amikor a technológia exponenciálisan jelenik meg az életünkben kikerülhetetlenül, és az Elon Musk már a gondolatainkat olvassa, meg gondolatátvitellel tudunk irányítani. Volt a legutóbb ilyen hír, hogy 28 éves ember sakkozott így, tehát nem tudott mozogni, de mozgatta a bábukat. Szóval ez elég kemény, de valahol az emberi lélek mégiscsak marad az, ami, bárhogyan is próbáljuk őt kikerülni. Emlékszem, amikor a védekezés pillanata elindul, akkor ő egy nagyon vicces, abszurd az egész, de hogy így egy erdőben vannak, az egy kedves jelenet közöttük, és azt játsza a Kerry, hogy így kifeszíti a szemét. Kicsit ilyen Jim Carrey maszkos megoldás volt, és akkor egy pillanatra való életbe is kinyitja a szemét, és a gép kiakad, és elkezdi hallani, hogy a szeme síkjától távol esően, de a saját lakásában mi történik, ahogy egyenleg a két technikus, a fiú meg a lány. De nem tudja, hogy mi van, de aztán így visszazuhan, de hogy néhány pillanatra ez sikerül, és megéli, hogy sikerül elrejteni a lányt úgy, hogy olyan helyre mennek, ahová az emlékei nem mennek le. Mi volt az ő olyan helyein az elméjében, meg a szívében, ahova ő nem akart lemenni?
Nem biztos, hogy nem akart, ha én úgy értelmeztem, hogy eszébe se jutott, hogy oda kéne lemenni. Ezt most értelmezhetném úgy, hogy az embereknek sokszor eszébe se jut, hogy milyen érzelmi területekkel kéne foglalkozni, ha egyébként a felnőtt életük párkapcsolatát akarnák megjavítani. Az, hogy visszamegy kisfiú korába, ahol az anyukája egyszer rányít, tehát van szégyen, van megaláztatás, mert ugye a lánybarátja van is az osztálytársai, vagy az iskolatársai, vagy a kisbarátai, vagy nem tudom, én kinevetik meg előkik, és szégyen szemre. Egyébként mintha Clementine-nal kézen fogva menne el, és próbálna erényt kovácsolni a kudarcból, hogy nem arról van szó, hogy ő egy gyáva nyúszi fül, hanem arról van szó, hogy ezek itt mind hülyék. Szóval, hogy ebben az értelemben az, hogy Clementine mondja, hogy hova kéne menekülni, ez már én is erőltetettnek érzem azt a metaforát, hogy egy nő mondja meg, egy kvázi anyai figura mondja meg, hogy a gyerekkorodból kell elkezdened kiindulni, ha valamit meg akarsz érteni a felnőtt korodból. Ha nem akarok ennyire szimbolikus értelmezést, akkor meg azt mondhatnám, hogy azért Joel egy annyira szorongó férfinak néz ki, aki ugye a film elején azért az a mondat nagyon fontos szerintem, hogy ismeretlen nőkkel nem tudok szemkontaktust felvenni, hogy akkor hogyan lenne itt a bárkivel való megismerkedés, hát hisz a nulladik pillanatban mindenki ismeretlen. Tehát akkor tulajdonképpen egy nőnek kell aktívnak lenni, ha ő vele fel akarja venni a szemkontaktust, és akkor megkapja Clementine személyében és a film egészének történetében azt, hogy végig őt szedik fel, őt menekítik, ő neki magyaráznak, és őt kell valahogy kiszabadítani. Tehát tulajdonképpen van a történetnek egy ilyen olvasata, hogy ha meg akarod érteni a nőkhöz való viszonyodat, akkor értsd meg először önmagad. Ha meg akarod érteni magad párkapcsolatban, akkor értsd meg magad egyedül. Ezek, hát nyilván az én szakmámban alapvetések, és mára egyre nehezebb mondatoknak látszanak egy nagyon gyors életben. Ami gyors élet, azt csak az előbbihez akartam mondani, hogy én azt is nagyon fontosnak tartom, hogy ugye a felejtés, vagy a fájdalmaktól való menekülés kiváló eszközének tűnik most az online tér minden szempontból. Ugye a nem emberi rendszerek használatával a bármilyen chatbotból kialakítható barátnő vagy barát, de hogy tulajdonképpen ezeken a menekülő utakon túl is jobb lenne visszaemlékeznünk arra, hogyha hagyjuk az érzelmi folyamatainkat, akkor egyébként könnyebben lefutnak. És ezt szoktam mondani sokszor, hogy az okostelefonunkon vagy gépünkön állandóan előhívható, scrollozható múltunk a galériában, az se tesz éppen jót, mert nem hagyja az emlékeket ott maradni, ahova valók. Úgy rántja elő, hogy azt mondjuk éppen nem is akartuk. Amikor a Facebook azt mondja, hogy itt vannak a 2015-ös képeid, akkor azt miért gondolja egy algoritmus, hogy én látni akartam, mert mondjuk valószínűleg nem akartam, mert ha akartam volna, megnéztem volna. Tehát úgy tol az algoritmus egy fura érzelmi állapotba, ami egyébként szerintem sem nem jó, sem nem egészséges, sem nem magyarázható semmivel, mert nem arról van szó, hogy mert itt, még ha a cuki cicás videók is, vagy képek jönnének elő, és ha az a macskát már elpusztult, szóval, hogy így tudod, hogy nincs az érzelmekre nincs tekintettel az algoritmus, semmire nincs tekintettel, csak a működésre.
Viszont folyamatosan helyzetbe hoz.
Hát persze, de hogy miért kell az a helyzet? Valójában nem kellene az az érzelmi helyzet. Amúgy is a valóságban van elég sok érzelmi helyzet, amire fel kéne készülnünk, ezt tetézni, minek?
Megismételnéd kérlek azt a gondolatot, amit az előbb elmondtál, hogyha meg akarod ismerni önmagad?
Azt mondtam, hogy ha meg akarod érteni a felnőtt önmagad, akkor ahhoz meg kell érteni és ismerni a gyerekkori önmagad, és ha meg akarod érteni a párkapcsolatodat, akkor meg kell érteni ott is először a másik ember helyett önmagad.
És ha fájni kell, fájjon.
Igen, ez a... Most valamire azt akartam mondani, hogy igen, ez a mai napi rossz hír, de közben meg ez hozzátartozik az élethez. Tudod, van az a mondat, hogy egy jó párkapcsolatban az érzelmi közelség azt is jelenti, hogy a benne lévők sebezhetőek. Nem azért, hogy meg tudjanak sebezni, hanem azért, mert ez jelenti azt, hogy közel tudsz engedni.
Itt a végünk. Kedves barátaink, köszönjük szépen, hogy megpróbáltátok végighallgatni ezt a két embert az elmúlt percekben, amit megpróbáltuk felidézni, meg rekonstruálni, hogy mi történt ebben a filmben, amelyben nagyon sok, nagyon fontos dolog történik, és ez az ember ezt elsőre is valahogy leveszi. Ez a film nem első látásra értelem, de első látásra szerelem, szerintem a legtöbbünknél. És fejtegetős, mint maga az emberi személyiség. Ha még nem láttátok volna, akkor szeretettel ajánljuk, ha még csak egyszer láttátok volna, akkor nézzétek meg másodszor is, mert tartogat sok mindent. Jó, és akkor volt még egy idézetünk, ezzel búcsúznánk, oké? Ez az Alexander Pope idézet.
Oké.
Jaj, még annyit, ha mondjak ide, ez nagyon érdekes volt. Amit azt mondtad, hogy a segítség megnőttem, vagy összementem című filmet.
Drágám, a kölykök, köszönöm.
Összementek, igen, köszi. Az nekem a Gulliver jutott eszembe. Gulliverről meg eszembe jutott a Jonathan Swift, aki írta. És képzeld el, hogy a Swift az Alexander Pope jó haverja volt.
Na hát...
Olyannyira jó haverja, hogy volt egy ilyen virtuális klubjuk, szatirikus. Ezt csak azért mondom, mert hogy az Alexander Pope versében szerepel a film címe, amit egyszer mond el Méri. Ugye ez a másik idézet, amire már nem volt érdemi válasz adókinak, mielőtt kiderült minden. És az valahogy így hangzik, hogy mi boldog a fedhetetlen ártatlanság, az elfeledett világ feledi baját, a makulátlan elme örök ragyogása, az ima meghallgatásra lel, és a kívánság lemondásra. Köszönjük, hogy velünk voltatok.
Szia! Üdvözlünk a gondolatkertészetben! Ásd mélyre, és hallgass szabadon!